Barátunk a reklám, ő következik.
A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Ez reklám volt, jó volt.
Hans-Jörg Wyss neve talán csak keveseknek ismerős, pedig ő korunk egyik legkomolyabb filantrópja. A 87 éves svájci milliárdos 2018-ban egy New York Times cikkben jelentette be, hogy 1 milliárd dollárt adományoz környezetvédelmi ügyekre. Fő célja a Földön található szárazföldi és óceáni területek 30%-ának természetvédelmi konzerválása. Csak hogy érthetőbb legyen, mit is jelent ez, ez a világ eddigi természetvédelmi oltalom alatt álló területeinek duplája. Wyss útja hosszú és kacskaringos volt a felismerésig, hogy az élő világunkat nagy veszély fenyegeti, és a védelmében a leggazdagabbak is sokat tehetnek. Például, ha a megfelelő célok felé fordítják a saját forrásaikat és ezzel a közfigyelmet is. Wyss az 1960-as évek közepétől sok világméretű cégben töltött be vezető pozíciót. Dolgozott az autó, a textil és az acéliparban is, de repülőgépekkel is kereskedett. Így nem csak testközelből láthatta, de hozzá is járult a bolygó erőforrásainak kizsákmányolásához. Lehet, hogy akár lelkiismereti okai is voltak, hogy ezek után irányt váltott és az egészségügy felé fordult. Üzlettársával megalapították a Synthes nevű vállalkozásukat, amellyel egészségügyi segédeszközök gyártásába fogtak. Először Svájcban, aztán Amerikában. Ezekben az időkben kezdett nagyobb léptékben adakozni is. A Business Week becslései szerint 2004 és 2008 között 277 millió dollárt fordított jótékony célokra. 2012-ben a Johnson & Johnson felvásárolta a cégét, innentől kezdve pedig még nagyobb sebességre kapcsolt. Csatlakozott Bill Gates és Warren Buffett Giving Pledge mozgalmához, ezzel beleegyezve, hogy vagyonának szinte teljes egészét jótékonyságra fordítja. Az eddigi összes adományra fordított vagyona már eléri a 2 milliárd dollárt. Követendő példa. Reméljük, valaki meg tudja csinálni üzletileg is, hogy legyen miből ennyit adományozni. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistyul Veronika vagyok, ez a Rebusiness, a Beaton podcastja. Az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Wettstein Albert mindössze alig múlt 20 éves, amikor három társával közösen megalapították a Munch ételmentő céget. A mára már három országban is jelenlévő startup dinamikusan növekszik. De vajon hogy lehet kezelni a vezetői ambíciókat négy alapító között valódi vezetői tapasztalatok nélkül? Meddig tartható a növekedés, és mi lesz, ha jön egy nagyobb hal a piacon? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Alberttel. A Rebusiness aktuális epizódjait a Generali támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez irányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Az lett a felosztás négyötök között, hogy te vagy a szóvivő?
Nagyjából úgy néz ki nálunk a felosztás, hogy Bence csinál minden befektetői kapcsolattartást, ő az ügyvezetőnk. Kirill, szintén alapítótársam, ő pedig az üzleti szereplőkkel a kapcsolat tartott, tehát ő vezeti a tárgyalásokat a legfontosabb partnereinkkel, és sokkal inkább erre a szakmai részére koncentrál. Én jobb hián nekem az maradt, hogy podcastokban mesélek a Muncs küldetésére.
Ne viccelj, tájunk meg, persze mondanám, hogy a negyedik csapattag, a negyedik alapítótárs mit csinál, de erre térjünk vissza, hogy miért így beszélsz még a viccből is erről.
Ugye van ennek egy ilyen kettős érzés bennem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy azáltal, hogy az én arcom többet látszik a médiában, azt gondolhatják az emberek, hogy én többet teszek hozzá ez a céghez, mint valamelyik társam, és ez nem így van. Pusztán így osztottuk fel a szerepeket, és egyszerűen annyira sok arc és akkora a zaj, hogy érdemes felosztani vállalkozóként ezeket a szerepeket akár az üzlettársakkal tudatosan.
Ki a negyedik?
És a negyedik alapítótársunk Zsoldos Boti. Ő volt az a zseni, aki igazából közgazdász hallgatóként összerakta az első verzióját a Muncsnak, és a mai napig igazából az informatikai rendszerben rengeteg olyan dolog van, amit még ő csinált.
Hogy képzeljük el ezt, hogy amikor így összeállt, hogy oké, ételpazarlással, ételmentéssel szeretném foglalkozni, ez az az ötlet, amiben látjuk a jövőt, akár éveken át el tudjuk képzelni magunkat. Magatokra zártátok az ajtót, és akkor nézzük, milyen feladatok vannak, ki mit viszel belőle, én viszem a láthatókat. Is.
Ez igazából egy nagyon gyorsan történő folyamat volt, és hogyha megpróbálom utólag visszafejteni, akkor nagyjából úgy nézett ki, hogy így a vizsgőidőszak végén, 2020-ban, nyár közepén találkoztunk, vagy nyár elején találkoztunk Kirillel egy rendezvényen, aki mondta, hogy ő is hasonló dolgokon gondolkozik egy barátjával, aki Boti volt, és miután egy picit bizalmatlan voltam, hogy hát akkor most itt lesz egy versenytárs, de miután megbeszéltünk egy találkozót, feljöttek hozzám a srácok, és láttam azt, hogy igazából ugyanazért a célért dolgozunk, hamar feloldódott ez a helyzet, és rájöttünk arra, hogy tök jól ki tudjuk egymást egészíteni.
Neked ez tök egyértelmű volt mindig, hogy te vállalkozóként képzeled a saját létezésedet, mint sem fogaskerékként egy gépezetben?
Nem volt egyáltalán egyértelmű. Nekem az előző vállalkozásom után, amin éveken keresztül dolgoztam, és egy nagyon fárasztó időszak volt, én azt hittem, hogy én soha többet nem fogok egy startup alapításában részt venni, hiszen ez egy aránytalan dolog, hogyha azt nézzük, hogy az ember belegondol, hogy mennyit dolgozik, és mennyire bizonytalan az, hogy ebből lesz valamiféle haszon, és mennyi stresszel jár, akkor nem feltétlenül tűnik egy annyira vonzó perspektívának. Én azt hittem, hogy diplomáciával fog foglalkozni, nagyon érdekelt továbbra is a közélet, meg a nemzetközi politika, külkereskedelem, és el is nyertem egy ezzel kapcsolatos ösztöndíjat, amire végül azért nem tudtam kimenni Amerikába, mert akkor jött a Covid, így igazából egy alternatív életutat kellett kitalálni, és így beszippantott magába ez az ötlet, amikor összeállt.
És itt a téma volt egyértelmű, a csapat tette hozzá, vagy ez a minden jókor, jó helyen, időben együtt telt, szóval mitől lett ez a momentum, az a momentum?
Korábban utaltál erre, hogy nézett ez ki, valóban egymásra, vagy magunkra zártuk gyakorlatilag az ajtót, és összeültünk, és akkor volt ez a téma, hogy ez volt az elején közös, meg fix, hogy ételpazarlás. Az első nagy vita az igazából az volt, hogy mi egy non-profit alapítványt hozzunk elétre, vagy pedig egy for-profit vállalkozást. És a lényeg az, hogy a vitának a végére kristályosodott ki az, hogy nekünk ez a hármas fenntarthatóság kell, hogy legyen, ami minden üzleti döntésünknek az alapja, ami a környezeti fenntarthatóság, ez nyilvánvaló a mi esetünkben, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. A másik az, hogy jó legyen az embereknek, társadalmilag legyen fenntartható, amit csinálunk. És a harmadik az üzleti fenntarthatóság, és ez akkor egy tiszta logikájú dolog, hogyha mi egy KFT-t hozunk létre, és üzleti alapon oldjuk meg a problémákat, nem vagyunk egy jótékonysági szervezet, hanem akkor fogunk bármilyen projektbe belefogni, hogyha mellé egy üzleti modellt is tudunk tenni, és ugyanolyan fontos a purpose, mint a profit.
Na, és ez a gondolat, hogy érkezett meg a te életedbe? Mert azért pont abból fakadóan, hogy nem volt a családban ilyen példa, vagy minta, adott esetben az ellenkezője is bekövetkezhetett volna, gondolhattál volna úgy az üzletre, mint a rövid távú érdekmaximálásnak a terepe. Ehhez képest tök másképpen gondolkozol az üzletről. Felfejtetted azt valaha, hogy ennek mi a gyökere, voltak-e példái, előképei, ami tetszett, ami enné válni szerettél volna?
Ez igazából bennem talán úgy alakult ki, hogy még gimnázium alatt vettem részt egy startup programban. Előtte nem is hallottam még azt a szót, hogy startup, meg amikor kimondta valaki ezt, hogy vállalkozó, akkor valami rendszerváltás körüli, ügyeskedő, nem tudom, aranymercis karakterített.
Ugye azért rémes, amit mondasz, bocsánat, mert nem beszélünk olyan régről, igen. Tehát hogy ez 10 éven belüli helyzet, tehát már bőven a rendszerváltás után vagyunk, amikor igen. A te fejedben még mindig az a sztereotípia él, hogy a vállalkozó ez.
Ez lehet, hogy az én buborékomról szól valamilyen szinten, de azt gondolom, hogy azért még most is ez egy létező sztereotípia, hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mi jut eszük be, hogy vállalkozó, akkor sokszor a korrupcióval, vagy ügyeskedéssel, vagy ilyesmi gondolatokat asszociálnak ehhez, és közben vagytok ti, meg vagyunk mi, akik azon dolgozunk, hogy ezt a sztereotípiát kicsit felbontsuk, és egy másik alternatív példát tudjunk mutatni.
Akkor ez egy misszió, hogy mutatni egy másik példát, vagy valamiféle példaképé válni, és hát a legjobb úton haladtok, hát nagyon-nagyon sok fiatal számára mutattok ma valami olyat, amit lehet, hogy addig kevésbé látott, vagy nem volt ennyire vonzó. Ez nyomaszt?
Most, hogy így mondod, már egy kicsit,
már igen, egy kicsit igen.
Eddig nem nyomasztott, viszont szerintem fontos arról is beszélni, hogy ugye mi is, meg én, mint a kommunikációért felelős, nem tudom, alapítója a Muncsnak.
Majd alelnöknek hívnak egy ponton.
Ha elég nagy lesz a cég talán. Nyilvánvalóan inkább a sikereinkről beszélünk. És amikor csak a különböző újságokban a sikertörténeteket látjuk, akkor egy hamis kép is ki tud alakulni, hogy egy startupnál dolgozni, az csillogás-villogás, és talán a Google-nek az irodái vannak előttünk, hogy lehet csúszdázni, meg minden.
Látok, nem lehet még.
Még nincsen csúszda, de
szeretnéd, hogy legyen.
Közben én nem szeretném azt, hogy egy ilyen hamis ideálkép alakuljon ki a Muncs körül, hanem ez igenis egy nagyon kemény munka, ami sikerekkel és kudarcokkal van tele, viszont azok a kudarcok, vagy azok a melléfogások, amikben mi is belemegyünk, azok teszik igazán értékessé, meg sokkal hasznosabbá azt a tudást, ami kialakul a cégen belül, és ezekből is táplálkozunk, és ezekből nehezebb igazából kívülről betekintést nyerni, de ez is a része a vállalkozásnak.
Kicsit olyan ez, mint hogyha, és nem akarok pszichologizálni, távol álljon tőlem, de mint hogyha neked is lett volna egy ilyen ideálképed arról, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, és aztán a tapasztalat, meg a működtetés, az időnként lerántja a földre az egészet. És hogy árnyaltabban kezded el nyilván látni, érezni, érzékelni, akár azt is, hogy mit jelent demokratikus módon vezetni egy céget.
Mi is végmentünk azon a tanulási görbén, hogy az elején 4-en voltunk ügyvezetők, és próbáltunk csak olyan döntéseket hozni, amit mindenki el tudott fogadni, és ennek volt köszönhető az a sok órás vitaszakkör.
Bázisdemokrácia.
Igen, ami, és ismerjük, hogy a bázisdemokráciának milyen előnyei meg hátrányai vannak. Előny volt az, hogy összecsiszolódtunk, viszont el kellett jutnunk arra a pontra, hogy kimondjuk azt, hogyha 2-2-ben vagyunk, akkor kimondja ki az utolsó szót, és ez lett Bence, aki egyébként azóta is a Muncsnak az ügyvezetője, és fantasztikus munkabírással vezeti a céget.
És hol van ilyenkor az alapítói ego?
Nálunk az segítette ennek a kezelését, ennek a kérdésnek, hogy mindenkinek van egy világos területe, ami szerintem egyébként a legtöbb vállalkozásnál megvan, és azon kívül, hogy nyilván beleszólunk, meg kérdezünk, meg tanácsot adunk egymásnak az ő területükön is, elfogadtuk azt, hogy mindenki elsősorban azért tartozik felelősséggel, ami hozzá tartozik.
Ennyi.
Hát nem tudom, hogy ez válasz volt a kérdésedre, de a tiszta, van ez a, most, hogy nem biztos, hogy nagyon bele akarunk menni ezekbe a négybetűs rövidítésekbe, de ez a RACI módszertan, ami annyit jelent, hogy minden feladatnak és területnek van egy...
felelőse, elszámoltathatósága, stb.
Igen. És hogyha...
kooperál vagy részt vesz, hozzájárul ehhez a történethez.
Igen, és hogyha egyszer leülünk, végiggondoljuk, hogy mit, milyen tevékenységet végzünk, milyen területek vannak, mindenkinek megvan a felelőssége, felelősségi köre, akkor ezt lehet menedzselni.
Ebből, hogy azt mondod, hogy RACI, ebből arra következtetek, hogy vettetek igénybe külső segítséget, aki segít akár ezeket a dinamikákat, vagy akár a vezetővé válás különböző nehézségeit kívülről támogatni. Tévedek?
Nem tévedsz. Sőt, szerintem ez még talán jobban is megválaszolja azt a kérdést, hogy hol van itt ilyenkor az alapítói ego. Talán ez a legfontosabb kérdés egy startup építésénél, hogyha az ember a saját egóját háttérbe tudja szorítani, és olyan emberektől tud tanulni, akik már hasonló dolgot egyszer megcsináltak, másoknak a hibájából is tud tanulni, és nem kell végigmenni ugyanazon a 20 éves úton, amíg egy egészséges vagy egy lassabb világban lehet céget építeni, akkor lehet egy gyorsabb növekedési pályára állítani egy céget.
Hogy képzeljem el, egyénileg vesztek igénybe ilyen segítséget, vagy csapatként, vagy is?
Mi szerintem egészen szerencsés helyzetben vagyunk, mert részben a cápák voltak ilyen mentorok az életünkben, akik közül mindenkivel volt lehetőségünk dolgozni, és rajtuk kívül is beszálltak olyan angyalbefektetők, akik nem csak pénzzel, hanem a saját tapasztalatukkal segítik a mi növekedésünket.
Valamikor azt mondtad egy beszélgetésben, hogy amióta meg tudom fogalmazni a céljaimat konkrétan, azóta nagyon másképp működik a cég, mert hogy nyilván irányba lehetett állítani. De ha azt mondjuk, hogy 10 év múlva mi van, akkor mi van a te fejedben, mi van a csapat fejében, mi van a muncsal, veled személyesen, hol látod magadat 10 év múlva?
Most olvastam egy jó gondolatot ezzel kapcsolatban, hogyha nem tudod, hogy hova mész, akkor nagyra az esély, hogy nem érsz soha oda. Úgyhogy emiatt fontosak a célok. Egyébként ezt a Measure What Matters című könyvben olvastam, ők a Google-lel együtt dolgoztak egy olyan módszert, ami arról szól, hogy hogyan érdemes startupok esetében OKR-ek segítségével célokat kitűzni. Igen. És igazából igyekszünk mi is ilyen módszereket használni. Egy másik ilyen módszertan az OKR-eken kívül, amit használunk, ez a Three Horizons, ami igazából egy nagyon egyszerű dolog, hogy először megfogalmaz az ember egy nagyon hosszú távú víziót, hogy hol akarunk lenni 10 év múlva, utána leírom azt, hogy hol vagyok most, és csak utána határozom meg a második horizontot, hogy milyen lépéseket kell tennem azért középtávon, hogy elérjem a hosszú távú céljaimat, és hogyha ilyen sorrendben gondolom végig ezeket, akkor logikus lesz, hogy mi a következő lépés. Mi fektetünk abba energiát, hogy elvonulunk néha, és leérjük azt, hogy hova tart a cég, és mik azok a témák, amikkel foglalkozunk a következő évben, és van egy olyan listánk is, amiről tilos beszélni 12 hónapig, mert általában azzal küzdünk, hogy túl sok az ötlet.
Igen. Ugye ezt backcastingnak is hívják, ezt a fajta módszert, amikor a jövőből vissza tekintve határozod meg a jelen következő lépéseit. Na, de konkrétan értjük a módszereket, konkrétan nektek, mi van ebben a soha el nem érendő, de afele haladunk listában, vagy célmátrixban, mi van a fejedben, és nyilván egyébként egyénileg az érdekel nagyon, hogy te magadat hol látod, ugyanazzal a vehemenciával, lelkesedéssel, 10 év múlva is, operatív szereplőjeként ennek a történetnek, vagy már valamelyik társulatokban lévő ötlet megvalósításában, ez a csapat akkor együtt van. Mennyire gondolkodtok előre ezzel a 4-es fogattal, így a jövőről, ami egyébként nincsen olyan nagyon messze?
Hogyha arra kérdezel, hogy 10 év múlva hogyan látom magamat és a muncsot, akkor számtalan olyan ötlet van, amit ebben a témában még meg fogunk tudni valósítani, ami nagyon kiegészíti a jelenlegi tevékenységünket, és beilleszkedik az ételpazarlás témájába, vagy egy olyan hármas fenntarthatóságra épülő szolgáltatás, ami megfelel mindezeknek a kritériumoknak. Hogyha a régióban már egy erős jelenlétünk van, akkor fokozatosan a régión kívül is be fogjuk vezetni a muncsot, újabb országokban.
Ugye Szlovákia és Csehország már a zsákban.
Így van. Még az idejében valószínűleg még egy országról fogunk tudni majd beszámolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Munchban megvan az a potenciál, hogy egy szuper appá váljon, ahol fenntartható élelmiszerrel kapcsolatosan és pazarlással kapcsolatosan sokkal több dolgot el lehet majd intézni, mint jelenleg.
Na mondok két dolgot. Az egyik, mi van, ha mindeközben valaki jön és fel akar benneteket vásárolni? Ezzel kapcsolatban van egységes nézőpontotok? Kitűztetek egy összeget, hogy mi az az érték, aminél elgondolkodunk, vagy szó se lehet róla? Egy. Kettő. Látod-e magadat? Nem tudom. Külgazdasági miniszterként 20 év múlva. Szóval van-e neked egy olyan ambíciód, és akkor itt reflektálok a diplomáciára, ami tök jó, hogy csinálom a bizniszt, és nagyon-nagyon jól érzem benne magam, és megtaláltam benne magam, de azért kacérkodnék az életnek valamilyen nagyon más területével, ahol kamatoztathatom az addig felgyülemlett tapasztalatot. És ezt most jól rázúdítottam, jöhetnek a válaszok.
Először is ez a felvásárlást kérdezted. Munchtól egyáltalán nem áll távol az, hogy olyan cégekkel vagy olyan emberekkel egyesüljünk, akik ugyanazért a célért dolgoznak. Így indultunk el, amikor mi piacra dobtuk ezt az alkalmazást, néhány hónap különbséggel volt még 3 versenytársunk Magyarországon. És azt gondolom, hogy az egyik sikere annak, egyik oka annak a sikernek, hogy most mi beszélgetünk a podcastban, és nem az akkori versenytársaink, hogy a szinergiákra fókuszáltunk meg arra, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni, és mi is így egyesültünk végül is Kirillel, meg Botival, én meg Bence, és utána így egyesültünk a csehországi versenytársunkkal is, ahelyett, hogy bementünk volna a cseh piacra, és elkezdünk versenyezni egy olyan csapattal, akik egyébként ugyanazért dolgoznak, mint mi, úgy döntöttünk, hogy teszünk nekik egy ajánlatot, hogy ők olvadjanak be a Munchba. És ez mind azt jelenti, hogy egyébként az embernek arányosan kisebb lesz a tulajdon része, viszont hogyha ez egy sokkal nagyobb torta lesz a nap végén, akkor ez egy racionális üzleti döntés tud lenni.
Lehet belőle vagyon.
És mi abban hiszünk, hogy ebből lehet, és az, hogy keressük az ilyen lehetőségeket, ebben megvan a potenciál. És mi egyelőre nagy halként ettük meg a kisebb halat, de hogyha egy még nagyobb hal szembe jön, akkor el kell döntenie az embernek, hogy hirtelen még nagyobb hallá fújja föl magát, meg nyilván ez finanszírozástól is függ.
Oké, van összeg a fejetekben, beállnátok egy nagy hal gyomrába takarítani, értve azon, hogy operatív szerepet vállalni már úgy, hogy nem feltétlenül a tiétek a döntés. Tehát ezzel kapcsolatban vannak-e konszenzusok, egyetértések, közös értékek, közös jövőkép, vagy bármi, vagy túl koreaiakat kérdezek túl erőszakosan?
Én magamról tudok csak beszélni. Én ezt el tudom képzelni, hogyha azt érzem, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik ugyanazok mentén, az értékek mentén dolgoznak, tehát nem kell feladni az alapértékeit a Munchnak, akkor el tudok egy ilyen esetet képzelni.
Mi van a külgazdasági miniszteri pozícióval, mielőtt azt elbicceljük?
Most eszembe jutott egy Corvinus-os előadás, ahol egy, most nem fogom megnevezni, egy ismert magyar üzletember tartott vendégelődőként egy órát, aki mind a politikában, mind az üzleti életben egy ismert szereplő, és hasonlóan indiszkrét mondom, mint ahogyan te szoktál kérdezni, megkérdeztem azt, hogy mit gondol, a politika irányából érdemes az üzleti életbe orientálódni, vagy éppen, hogyha az ember az üzleti életben bizonyított, akkor érdemes diplomácia vagy politikai nyelvbe tovább lépni. Ez foglalkoztatott ez a kérdés, meg kíváncsi voltam, hogy neki mi erre a válasz, hogy nagyon kitérő választ adott erre.
De te nem fogsz.
De látunk példákat arra, hogy valaki politikusként...
Vonz téged a diplomáciai vagy politikai pálya az üzleten túl?
Engem nagyon érdekel, viszont az az életút, hogy valaki politikusként gazdagodik meg, és utána az üzleti szférát
használja,
igen, vagy pedig formálja a politikai irányból, az kevésbé vonzó perspektíva számomra, hogy akár én magam először valami valódi üzleti teljesítményt tudjak felmutatni, és nem gondolom, hogy most itt tartanék, hanem ez majd egy szintén olyan kérdés, ami 10 év múlva lesz talán, vagy 20 év múlva
egy
újra
releváns. 10 év múlvai indiszkrét kérdésem.
És azt gondolom, hogyha egy sikeres vállalkozóként meg tudtam tartani azokat az értékeket, amik mentén most is dolgozunk, és van ennek relevanciája majd az akkori közéletben, vagy diplomáciában, akkor meg fogom fontolni ezt.
Legnagyobb siker legemlékezetesebb kudarc az elmúlt időszakban, villámkérdésszerűen?
Legnagyobb siker az az, hogy sikerült egy komoly növekedési pályára állítani most a Muncsot, annak ellenére, hogy az elején ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy egyáltalán lesz még Muncs 3 év múlva, és az, hogy sikerült egy olyan kultúrát kialakítani, ahol az emberek többsége szívesen dolgozik. Nem mondanám, hogy ez egy befejezett munka, hanem ebben még nagyon sok kihívás van, de azt érzem, hogy jó úton vagyunk.
Egy dolog izgat még nagyon, és tudom, hogy nagyon visszamegy a gyerekkorhoz, meg a múlthoz, de hát ha neked van a fejedben egy híd, ami egyértelművé teszi, hogy te komoly szerepet vállaltál a cserkész mozgalomban. A cserkészet és az üzleti élet között te kötsz valami hidat, vagy kapcsolódást, ami magyarázza, hogy mi segített mit ebben a helyzetben? Van-e bármi összefüggés, vagy ne keressem ezt a kapcsolódást?
Ez nekem az, hogy én, nekem a szüleim alapítottak egy cserkés csapatot, és ők már alapból amiatt költöztek el Budapestről, mert azt érezték, hogy itt most annyi szuper lehetőség van, hogy itt már nem nagyon van értéke annak, hogyha ide fókuszálják az energiáikat, ezért elköltöztek Budakalászra, 30 évvel ezelőtt, ami akkor még egy nagyon kicsi település volt, most azóta egy 400 fős cserkész csapatot hoztak létre, ami egy kajakkenő egyesületet is üzemeltet, jégkorong csapat is tartozik
tehát
hozzá.
A közösségépítést egész közelről láttad, és a gyerekkorodtól kezdve az életed része.
Nekem ez egy elképesztő meghatározó élmény volt, az, hogy a szüleimet azt láttam, hogy nekik a legfontosabb céljuk az, hogy a közösségnek valami értéket hozzanak létre.
Na, itt a válasz akkor arra, hogy mi volt neked a példa abban, Igen. Hogy ezt a hosszú távú utat képzelted el, ahol a profit csak egy szempont a sok közül, és nem a kizárólagos szempont, és nem az egyetlen, és nem a lista élén álló szempont, hanem a háromból az egyik.
Ez az egyik párhuzam, talán a másik meg az, hogyha az ember 10 napot tölt a természetben, egy erdőben, akkor egyre sokkal közelebb kerül ahhoz a világhoz, amiben élünk. Egyrészt az étel felértékelődik, amikor például magunknak kellett elkészíteni minden nap a kaját, és azokból az alapanyagokból sokszor, amit ott gyűjtöttünk össze. Másrészt meg láttuk azt is, amikor elszennyeződött a patak, és már nem lehetett benne fürödni, és az egyik táborhely, amit az egyik évben még gyönyörűen virágzott, pár évvel később már csak, nem tudom, egy ilyen száraz terület volt, akkor is néhány olyan gondolat, ilyen tudatalatti élmény, ami talán most is dolgozik bennem.
Neked van aggodalmad, hogy mi lesz velünk? Elég sokakban fogalmazódik meg. Szorongás egyébként a generációtokban hatványozottan, vagy mindaz, amit tesztek a Muncson belül, az kioltja ennek a részét, mert hogy annyira benne van a cselekvés?
Én őszintén szólva most egy olyan életszakaszban vagyok, hogy a gyakorlati problémákra szoktam fókuszálni. Nem hagyom, hogy túlságosan akár emiatt ez a szorongás elhatalmasodjon rajtam, vagy ez tematizálja a gondolataimat, hanem próbálok a saját szintemen megtenni a maximumot, és azt a kompromisszumot is kvázi meg kellett hoznom, hogy ezzel a fókusszal élem az életemet, és most az ételpazarlás problémájával kapcsolatosan dolgozok, és ez azt jelenti, hogy azt a maradék 100 dolgot, ami egyébként szintén hozzájárul a klímaváltozáshoz, azt én nem tudom a vállamra venni.
Rengeteg mindenről nem beszéltünk még, de nem tudom tényleg ráterhelni az összes témáját annak, ami például a Muncs működésével kapcsolatban felmerül, akár azzal kapcsolatban is, hogy azt hiszem igazi támogató beszédet tudtál volna tartani azzal kapcsolatban, hogy Y és Z generációsokkal milyen együtt dolgozni, és miért nem olyan, mint amiről sokan gondolkodnak, vagy mint amit sokszor ennek a generáció személyre vetnek. Azt hiszem, úgy fogalmaztál egy helyzetben, hogy ha eléggé értelmes a közeg, amiért van tenni a hétköznapokban, akkor nincs probléma a motivációval.
Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy nálunk a zöme a kollégáinknak az a Z-generációs, és én azt érzem, hogy elképesztő csillogó szemű motivált emberekkel tudok minden nap dolgozni, és számukra is a fizetés az egy fontos motiváció, de nem kizárólagos, és talán azt a plusz munkát, amit bele tudnak tenni, azt nagyon nehéz máshogyan érni, mint úgy, hogy egy értelmes dolgot, egy értelmes célért tudunk dolgozni együtt.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ebben az epizódban csak úgy röpködtek a hasznosabbnál hasznosabb rövidítések és üzleti szemléletmódok. OKR, RACI, Three Horizons, csak hogy néhányat említsek. Ha valamelyik nem ismerős, mindenképp néz utána, hiszen a Munch példájából is látszik, hogy egy jól felépített stratégia és annak tudatos követése kiemelkedően fontos a sikerhez vezető úton. Alberték a céljaik mellett az alapvető értékeiket is jól körülhatárolták. Környezeti, társadalmi és üzleti fenntarthatóság. Ezekből is következik, hogy vállalkozóként hatalmas felelősségünk van abban, hogy a növekedési ambíción túl hogyan és mire használjuk fel a forrásainkat. Lehet jót, jóra. Sőt, egyre biztosabb, hogy ez kellene, hogy legyen az alap és a többségi hozzáállás. Ez volt a Rebusiness, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember megismerhesse a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness szerkesztője Gerencsér Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Piscsúj Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
léci. Oké.
Embertelen Podcast.
Ez egy Béton podcast.